Pasztorális konferenciánk mai első előadója a Kalocsa-Kecskeméti Egyházmegye érseke, metropolita. Hosszú éveken keresztül teológia tanárként dolgozott a Pázmány Péter Katolikus Egyetem hittudományi karán, majd az Egri Hittudományi Főiskola Váci tagozatának igazgatójaként folytatta munkáját. Emellett teológia tanárként is dolgozott. A tanítást érsekként sem hagyta abba. Kalocsán 20 éve minden tanévben személyesen vezeti a Bibliaórák szabad egyetemi előadásait. Ő a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Ökumenikus Tanácsának elnöke. Most felkérem dr. Bábel Balázs kalocsa-kecskeméti érseket, hogy tartsa meg az Eukarisztia úrvacsora az ökumenikus törekvések fényében című előadását.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves testvérek! A fölkérésnek igyekszem eleget tenni, bár megállapítottam, hogy talán a legnehezebb témakört a mai napon legalábbis nekem osztották, hiszen ez egy forró pontja a keresztény egységnek, illetve a pasztorális helyzetünknek. Amikor erre készültem, akkor nyilván, hogy ezt a minden forráson belőled fakad gyűjteményt, aminek az előzéményét is ismertem, mert lényegesen hosszabb volt, és hát Rómában egy rövidítettebb formát hagytak jóvá. Ebben is találtam ugye a 8.4. fejezetben az eukarisztikus kérdésekről gondolatokat. Lehet, hogy így kapásból valaki ezt így nem tudja, de föltételezem, hogy mindenki olvasta. Ugye hát, amiben benne van, hogy ez a messiási időkre marad. És úgy eszembe jut, hogy még papnövendék voltam, Debrecenbe jártunk, és az ottani dogmatika tanár azt mondta, hát ez ezelőtt több mint, hát majdnem 48 éve ezelőtt volt, hogy tudják, a teljes egység majd odaát lesz. És hát a messiási lakomát is így vesszük, hogy a teljes egység, amikor majd mindenki ott lett az Úr asztalánál, az az lesz, ahogy az Úr Jézus több példabeszédében érzékelteti. De hát addig is kell rá törekednünk, hiszen az ökumené az egy elhatározott szándék a katolikus egyháznak. Aztán, hát ugye ökumenének többféle fajtája van, mint tudjuk. Újabban ugye bevezették ezt a fogalmat is, hogy vér ökumené, mondjuk az iszlám területeken megölt mindenféle kereszténynek a vére a legteljesebb egységet adja Jézus Krisztusért. Ez a kis előadásom legjobb tudomásom szerint meg fog jelenni majd, vagy talán azon a internetes weblapon már is majd olvasható. Még a tegnapi napon is tettem hozzá kiegészítést, és miután ez pasztorális konferencia, azért kell nekem életből vett példákat, illetve problémákat hozni. Nem olvasok föl mindent, ha úgyis ott lesz, hanem inkább ezeket a fölmerülő kérdéseket először jelzem, és hát annak a megoldását, amennyire ezt ilyenkor lenni, vagy tudjuk tenni. Kaptam egy levelet egy 2 hónappal ezelőtt, egy teológiailag nagyon képzett hölgy írta, aki azt írta, hogy jó magam 25 éve élek vegyes katolikus református házasságban, 25 éve keressük férjemmel közösen az igazságot a szeretet kötelékében. Érsek úr megkeresésének aktualitását a közelgő eukarisztikus kongresszus adja. Szeretnénk számítani segítségére, amennyiben egyetért céljainkkal és lehetősége van rá. Ezután leírja azt, ez egy hosszabb levél, hogy ő református püspökökkel is erről beszélgetett, sőt ezt a bizonyos 80. pontját a KT-nek, ami hát úgy bennünket borzol, katolikusokat, hogy az bálványimádás, a mise, még ezt is hozza, hogy hát, hogy itt az eredetiség kérdését vitatták, hogy az legyen-e, aztán jött egy újabb kiegészítés, és hát a limai konferenciától kezdve mindent ismer, az amerikai gyakorlatot is, és hát hogyan lehetne az ő közös áldozásukat megoldani. Hozzáteszem, hogy itt nem elég doktrinális dolgot mondani olyannak, akinek ez komoly fájdalma, nem lehet azt mondani, hát ezt vallja a katolikus egyház, ezt vallják a reformátusok, punktum. Tehát megérzéssel és megértéssel kell lenni. Hát én ezt jól tudom, mert őseim között, már szüleim azok tisztán katolikusok voltak, de őseim között volt református, apai részű nagyapám, anyai részű meg evangélikus. Ennek következtében a három felekezetű faluban mindenféle rokonom volt. És tudtam azt, hogy ezek most úrvacsorát vesznek, most ide mennek, oda mennek. Tehát én gyerekkoromban is már szembesültem ezzel a gonddal és problémával, hogy igen, ez nem olyan egyszerű. Aztán egy másik életből vett példa, hogy egy papi rekollekcióra egy evangélikus püspököt is meghívtak, aki hát ott elmondta, hát akkor értem oda, hogy hát a haladó katolikus papok azok ebből már nem csinálnak lelkiismereti problémát, hanem hát van az oltár, és egyik sarkán ez áldoztat, a másik sarkán az áldoztat. Sajnos volt rá példa, úgyhogy föl is kellett a plébánost is hívnom, hogy azért ez még nem megy, illetve hát olyan volt, hogy már annyira vallották az egységet, hogy akkor mindenki áldozzék a közös szentostyánkból. Hát aztán épp odaértem, aztán mondtam ennek a evangélikus püspöknek, hogy hát nézd, annak idején, ha eljutunk az egységre, akkor ti nagyon fogtok annak körülni, hogy mi annyira őriztük és komolyan vettük az eukarisztiát. Akkor meg fogjátok köszönni. Aztán hát épp ilyen pasztorális tapasztalatom volt az, hogy miután én vagyok a ökumenének a püspöke a püspöki karban, hogy hát többször részt vettem idézőjelbe téve kívülállóként ilyen eukarisztikus vagy úrvacsorát osztó Isten tiszteleten, és akkor a végén, mikor hát magukhoz vették a kenyeret, akkor összesöpörték, beletették egy nylonzacskóba, aztán hát kérdeztem tőlük, hogy mi lesz ennek a sorsa. Hát jobb esetben elviszük egy ebédhez, és megesszük. Vagy hát csak azt nem mondták így, hogy a kukába dobjuk, de hogy nem fogják őrizni, az biztos, ugye? Tehát nekünk ez egy ilyen meghökkentő dolog, ha mi ezt tennénk, hát még emlékezhetünk rá, még látjuk, hogy voltak aggályos papok, akik a paténáról percekig ottan nézegették, hogy végül is van-e rajta egy picinke kis morzsácska, mert annyira tiszteletbe tartottuk, vagy ugye a leesik fölvette, akkor sok pap ő maga veszi magához, nem akarja, mert némely hívőben van egy ilyen, hogy jaj, leesett a földre. Tehát mi annyira tiszteletbe tartjuk, ott pedig beletették, hát én ezt láttam, egy zacskóba, aztán elvitték. Aztán én végig kísértem a reformációnak az 500 évét, tehát amit lehetett, meghallgattam, ott voltam egy-két ilyen nagy gyűlésen is a püspökökkel, meg még állami vezetőkkel is. Valahogy nem esett szó a közös úrvacsoráról. Nem. Egyáltalán nem esett szó. Sőt, kivertem a biztosítékot, mikor megkérdezték tőlem, hogy én hogy értékelem ezt az 500 évet. Én nem akartam hozzászólni, mert én megfigyelőként vettem ott részt, és azt találtam mondani, nézzétek, ha nem kerültünk közelebb Jézus Krisztushoz és egymáshoz, akkor egy szép kulturális esemény volt. És a végén odajött hozzám valamelyik ők, és azt mondta, neked volt igazad. Tehát, ugye ennek az eukarisztia 500 évnek is megmaradt a különválása. Tehát nem, hogy velünk nem kerültek közelebb, egymással sem. Itt ebben a közösségben gondolom nem kell a luteri, a kálvini, a zwingli eukarisztia felfogást részletezni, de nagyon különböznek egymástól. Tehát röviden talán azért, hogy egy luternél megvan a kenyér és az Úr Jézus teste. Kompanációt vallanak. Ugye Luther tépte a haját, hogy milyen átlényegülésről beszélünk, de hát Jézus nem azt mondja, ez az én kenyerem, ami egybe testem is, hanem azt mondja, ez az én testem, ez az én vérem. És hát ezen kellett gondolkodni, hát ez hogy lehet így? Hogy lehet, ugye? És hát Szent Tamás fölállított egy teológiai elméletet, amit nem tett hittétellé a katolikus egyház, de egy megközelítés, hogy van minden dolognak lényege és akcidenciát, tehát külsősége. Ez egy megközelítés, de hogy nem kenyér többé, azt maga Jézus mondja, hogy ez az én testem, meg ez az én vérem. Meg hát az áldozat, hogy kiontatik a bűnök bocsánatára. Értetek adatik. Na most ugye ez a Luthernél ez nagyon ellentétes érzelmeket váltott ki, hogy lehet ez áldozat, mikor az egyetlen volt a kereszten, meg hát ugye nem áldoztatunk kehelyből, de hát ezeket a tridenti zsinat azért lerendezte. Zwinglié pedig hát csak a jelkép. Tehát majdnem olyan, mint ilyen, mit tudom én, mi összejövünk, és akkor azt mondjuk, hogy nézd, itt maradt a nagyszülőd után egy emlék, vidd el magaddal. Egy emlék. Jézusról egy emlék. Már Calvin ezt finomítja, ott a hit erősen dominál Calvinnál, de valahogy azt mondja, hogy hát képtelenség az, hogy Jézus fölment a mennybe, és akkor ugyanakkor itt van a kenyérbe. Ugye? Tehát nem a föltámadt testről gondolkodik, hogy annak nem kell térés idő. Ezt csak úgy zárójelbe mondom, hogy most egy ilyen, hiszek egy magyarázatkor, nem akarom nevesíteni az atyát, többször elmondta, hogy Jézus fizikai testében támad föl, de hogy abba támad föl, megtapasztalható testébe, ami föltámadt test volt. Tehát a fizikai testnek súlya van, meg izzad, meg minden, ugye? Tehát a föltámadt testnek nincs problémája, hogy az atyánál legyen, meg ott legyen. De hát ugye ezek a különbségek megmaradtak. És hát ugye még olyat is hallottam újabban, ugye a kuríron olvastam, valamelyik sajtótermék hozta, hogy Németországban a katolikus püspöki kar engedélyezte a protestánsokkal való kommuniót. És ezt Ferenc pápa jóvá hagyta át. Én elindítottam a nyomozást, de nem találtam erre dokumentumot, hogy Ferenc pápa ezt jóvá hagyta volna. Tehát ez tév dolog, hogy Németországban már közös kommunió van. Most hát itt azonban volt egy nagy mérföldkő az elszakadt keresztény testvérekkel, hogy a második vatikáni zsinat ami hát óriási lépéseket tett, és hát a Unitatis Redintegratio, az ökumenizmusról szóló határozatban azt mondja, hogy a keleti keresztényekkel a közös kommunió az meg lehet, mert ott megvan a folytonosság, az apostoli, valódi szentségeik vannak. Ebben a protestáns egyházak egyházi közösségekkel kapcsolatban pedig azt írja, ezért az Úr vacsorájáról, a többi szentségről és az Isten tiszteletről és az egyházi szolgálatokról szóló tanítás legyen dialógus témája. Ezt 60-as években írták. A zsinat után kiadott ökumenikus direktórium már részletezőben foglalkozik vele, de külön a katolikus és ortodox hívők közös részvételét Szentségekben című fejezetben, de utal a különvált testvérekkel való szentségi közösségről is. Az ortodoxokkal kapcsolatosan ezt írja, mivel a keleti egyházak ám bár elszakadtak, mégis valóságos szentségekkel rendelkeznek, főleg az apostoli jog folytonossága révén, birtokában vannak a papságnak és az eukarisztiának, amely nagyon szorosan hozzánk kapcsolják őket, bizonyos közös részvétel a szentségekben, megfelelő körülmények között és az egyházi hatóság jóváhagyásával nem csupán lehetségesnek, hanem ajánlottnak is mondja. A szentségek közös vételének engedélyezésekor nagyon ügyelnünk kell a kölcsönösségre. Hát éppen ez a gond, hogy a kölcsönösség nincs meg, mert mi fogadjuk az ortodox hívőket, a katolikus hívők pedig elutasításban részesülnek. Sok esetben arról is van tudomásunk, hogy némely ortodox egyházközségben a katolikusokat még újra is keresztelik, ha például házasságot akarnak kötni. És aztán azt is mondják, hogy példát hozva, hogy jön a nyugati turista, eszeget, bejön a liturgiára, megáldozik. A miénk meg egész nap addig böjtőtek, hát hogy lehetne ezt megengedni, ugye? Tehát ez a kölcsönösség gyakorlatban nincs meg. Az ortodox, köszöntöm a bíboros atyát. A többi különvált keresztényekkel, protestánsokkal való eukarisztikus egységről azt mondja, kizárja az eukarisztia vételét, tudatosítani kell a közös birtokolt kincseket. Hát ezt sokszor elmondtuk, hogy szentírás, keresztség, hitvallás, és a résztvevőket rá kell döbbenteni köztünk való elkülönülés súlyosságára. Tehát, hogy erre föl kell hívni a figyelmet. Mégis vannak rendkívül lehetőségek a protestáns testvéreknek az eukarisztiában való részesedésre. Ilyenkor azonban meg kell kívánnunk az ilyen keresztényektől, hogy fejezzék ki az egyház hitével való közösségüket az eukarisztiára vonatkozóan, azaz fejezzék ki, hogy úgy fogadják az eukarisztiát, ahogy Krisztus alapította és az egyház adja. Ugye ezt a Keresztény Egység Titkárság instrukciója mondja. Ugyanez a dokumentum írja, hogy halálveszélyt leszámítva más sürgős esetben, börtönben levők, üldözöttek, diaszpóra esetében, tehát hogy valaki egyáltalán nem találja meg a saját közösségét, az ordinárius engedélyével az eukarisztiát magukhoz vehetik, ha az arra vonatkozó katolikus hitet elfogadják, megvallják. Tehát nem úgy van, hogy hát áldoztatsatok már meg én, engem is, mert itt vagyok. Vallod-e azt, amit mi vallunk? Szent II. János Pál pápa az Ut Unum Sint című enciklikájában érinti azokat a témákat, melyek megoldásra várnak. Ezek közül a második, az eukarisztia, mint Krisztus testének és vérének szentsége, A dicséret áldozata az atyának, Krisztus áldozatának emlékezete és reális jelenléte. A Szentlélek megszentelő kiáradása, a harmadik ordináció, mint szentség, a püspökség, a papság, diákonatus hármas szolgálatára. Ismét kitér erre a Szent Pápa Ecclesia de Eucharistia enciklikájában, ezért a katolikus hívőnek tartózkodnia kell elkülönülni testvéreink szertartásain, a szokásos áldozástól, tiszteletben tartva az ő vallási meggyőződésüket, nehogy bizonytalanságot keltsenek az Eucharistia mi voltával kapcsolatban. S ennek következtében elmulasszák az igazság melletti egyértelmű tanúságtétel kötelezettségét. Ez ugyanis késleltetné a teljes látható egység elérését. Hasonlóképpen nem képzelhető el, hogy a vasárnapi szentmisét ökumenikus liturgiával vagy az említett egyházi közösségek tagjaival közösen végzett imádsággal vagy az ő liturgikus szolgálatokon való részvétellel helyettesítsék. Tehát magyarán van a ökumenikus hét, aki vasárnap részt vesz az ökumenikus ima találkozón, arra áll az, hogy vasárnap szentmisére kell mennie és részt vennie, hogyha katolikus ember. Ugye a szertartások és találkozók előkészítik a vágyott teljes közösséget, az eukarisztikus közösséget is beleértve, de nem helyettesítik azt. Az a tény, hogy az eukarisztia konszekrálásának hatalma egyedül a püspökre és papokra van bízva, nem jelenti Isten népének semmiféle lebecsülését, hiszen Krisztus egyetlen testében, közösségben ez az ajándék mindenki javára szolgál. Tehát hallottunk olyan abúzusokról, hogy hát akkor mindenki pap, mindenki vegyél részt a konszekrációjába. Az megtörténik, mióta hogy a magyar nyelvű a szentmise, hogy a drága jó híveink mindent mondanak. Nem csak az ő általát ővelét, hanem az átváltoztatás szavait is. Ha az eukarisztia az egyház életének központja és csúcsa, akkor ugyanúgy központja és csúcsa a papi szolgálatnak is. Ezért hálával a mi Urunk Jézus Krisztus iránt újra megerősítem, hogy az eukarisztia a papság szentségének legfőbb és központi indoka, papság ugyanis az eukarisztia alapításának pillanatával és vele együtt született. Ugye papság csak ott van, ahol áldozat bemutatás van. Márpedig mi áldozatként fogjuk föl az eukarisztiát. Ugye? Tehát ezért a distinció, hogy az evangélikus és református egyházi vezetők azok lelkészek. Bár a nép azt szokta mondani, hogy református pap, evangélikus pap, de a pap az mindig az áldozathoz kötődik. Az ortodoxoknál és a zsidóknál van pap, hogyha van áldozat, ugye? A részvétellel kapcsolatban föltétlenül szólnunk kell azon egyházak vagy egyházi közösségek keresztényeiről, akik nincsenek teljes közösségben a katolikus egyházzal. Ezzel kapcsolatban el kell mondanunk, hogy az eukarisztia és az egyház egysége között benső kapcsolat egyrészt felébreszti bennünk a forró vágyat, hogy egy napon összes Krisztus hívővel együtt ünnepelhessük az isteni eukarisztiát, és így majd láthatóan kifejezhessük annak egységét, teljességét, melyet Krisztus tanítványai számára kért. Másrészt tisztelet, melyel tartozunk Krisztus teste és vére szentségének megakadályozza, hogy egyszerű eszköz csináljunk belőle, melyet különbségtételek nélkül használunk az egység elérése érdekében. És most fölhívom a figyelmet, hogy nem eszköze az egységnek az eukarisztia. Áldozzunk minél többet, és akkor már meg lesz az egység. Az cél, hogy arra eljussunk. Tehát nem lehet lesilányítani eszközzé. Az eukarisztia ugyanis nem csak Jézus Krisztussal való személyes közösségünket fejezi ki, hanem magában foglalja az egyházzal való teljes kommuniót. Tehát, ha valaki azt mondja, hogy én elhiszem azt, hogy ez Jézus Krisztus teste és vére, áldoztassatok meg. Elfogadod az egyházat, katolikus egyházat, a saját rendjével, hierarchikus rendjével, azt nem fogadom el. Akkor nem részesülhetsz benne, mert kiszakíthatatlan az eukarisztia az egyházból. Tehát itt nem pusztán csak egy egyszeri eseményről van szó, hogy valaki megáldozik, hanem az egyházat is elfogadja. Ezért az az indíték, mely miatt fájdalommal, de nem reménytelenül kérjük a nem katolikus keresztényeket, hogy értsék meg és tartsák tiszteletben a Bibliára és hagyományaira támaszkodó meggyőződésünket. Mi úgy tartjuk, hogy az eukarisztikus közösség és az egyházi közösség olyan bensőségesen összetartozik, hogy általánosságban lehetetlenné teszik az egyikhez járulást a másik nélkül nem katolikus keresztények esetében. Még nagyobb érzéketlenség volna egy valóságos és szoros értelemben vett koncelebráció a katolikus egyházzal, teljes közösségben nem lévő egyházak és egyház közösségek szolgáival. Tehát azt meg végképp nem lehet, hogy ugye itt vannak az evangélikus, református lelkészek, hát álljatok be, azt is mondjátok az alapítás szavait, ugye? Mindazonáltal igaz marad, hogy az örök üdvösségre való tekintettel megvan a lehetőség arra, hogy az egyes nem katolikus keresztényeket az eukarisztiához, a bűnbánat szentségéhez és a betegek kenetéhez bocsássuk. Ez pontos föltételekkel körülírt, meghatározott és kivételes helyzeteket tételez föl. Ezeket a föltételeket világosan felsorolja a katolikus egyház katekizmusa és annak kompendiuma, melyeket mindenkinek hűségesen meg kell tartania. Ez pedig, amiről már a keresztény egység titkárság instrukciója is írt. Tehát vannak esetek, de ott nagyon óvatosnak kellene és körül kell járnunk. Jelenleg itt tartunk, és készülünk a 2020-as budapesti eukarisztikus kongresszusra. 1938-ban Ravasz László, református püspök, a reformátusoknak előírta, hogy lehetőleg tartózkodjanak a katolikus eukarisztikus ünnepléstől, és teljes lelki érdektelenséggel fogadják. Ennek ellenére voltak, akik talán még kíváncsiságból is, de még meghatódásból is protestáns létükre részt vettek benne. Gyerekkoromban én is ismertem a falumban ilyen embert, mondtam, hogy rokonságomban mindenféle evangélikus református van, és akkor mondtam, ott voltam, de szép volt, ott voltam. Ugye? Tehát azért elmentek. Nehéz is volt megtartani, hiszen Horthy Miklós kormányzó fogadta a kongresszus pápai legátusát, Eugenio Pacelli bíboros, de ő pedig református volt, ugye? Tehát már eleve nem lett hűvös érdektelenség. Banga Béla spiritus rektor a kongresszusnak nem csak a himnusz szövegének írásával, hanem apologetikus prédikációval is védelmébe vette a kongresszust, mondván, lehetetlen az, hogy Isten 1500 éven át a protestantizmus megjelenéséig bálványimádásban hagyta volna egyházát. Mára elcsendesültek az ellenkezések, sőt, nagyon pozitív megnyilvánulásokkal is találkozunk. Most november 14-én Debrecenben tartottak egy ilyen ökumenikus tudományos szimpóziumot, mert egy a kenyér címmel. Az evangélikusok pedig jövőre meghirdették az úrvacsora évét. Azonban még megvan a megosztottság, és reméljük, hogy az eukarisztikus kongresszus is egy lépés lesz ahhoz, hogy megvalósulhasson Jézus szava, hogy egyek legyünk. És Szent Pál megállapítása, mi ugyanis sokan egy kenyér és egy test vagyunk. Köszönöm szépen!